Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrendben. A Holnap tegnapja című műsorunk arra fókuszál, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. Mára már nem kérdés a fenntarthatóság szükségessége. Sok vállalat már rendszer szintű megközelítésben gondolkodik, de vannak olyanok is, akik még az út elején tartanak. Az átalakuláshoz szükség van jó csapatmunkára és a vezetőség elköteleződésére. Nagy Grétával, a Dandelion Group ügyvezetőjével Nyó Zsuzsa beszélget.
Kezdjük talán azzal, hogy mivel foglalkozik a cégetek, mióta vagytok piacon, kik az ügyfeleitek?
2006-ban alapítottam a céget, úgyhogy most már lassan nagykorú lesz, itt decemberben van a születésnapja, és alapvetően környezetvédelmi tanácsadással kezdtünk. Volt egy olyan vízióm, hogy a nagyvállalatok cégeket szeretnének ezzel a tevékenységgel megbízni, úgyhogy ez a vízió mostanra beigazolódni látszik, mert tényleg úgy néz ki, hogy az ügyfélkörünk jellemzően közép- és nagyvállalat, hazai és nemzetközi környezetben működő vállalatok ők. Úgyhogy menet közben aztán 2011-től munkavédelem, munkabiztonság volt, amit kibővítettük a tevékenységet, és 2018-tól pedig a pszichoszociális kockázatok értékelésével.
Igen, és ez nagyon jól helyzetbe hozott titeket szerintem az ESG-vel kapcsolatban. Ugye van egy nagyon szép cég történetetek, hogyha 2006-ban léptetek be a piacra, áthattátok azt, hogy hogyan fejlődnek különböző cégeknek a környezetvédelemhez, a vállalatirányításhoz, vagy adott esetben a szociális kérdésekhez való hozzáállása. Ez, amivel ti foglalkoztok, pszichoszociális kockázatok, de ezek hol és hogyan épülnek be az ESG-be, hol látjátok a belépési pontokat?
Valóban van egy evolúciója ennek, és én körülbelül 25 éve foglalkozom ezzel, és akkor tájt egyébként örültünk, hogyha a karbantartási vezetőt elcsíptük egy-egy témával kapcsolatban, aztán...
Hová jutott a világ azóta?
Hát igen, most ugye a board az, aki sok esetben azt kéri, hogy akkor az ESG kapcsán őket kontextusba helyezzünk. A pszichoszociális kockázatértékelés területe az érdekes módon most hangosodik, pontosan azért, mert az ESG-nek a társadalmi lábát illetően azért még kevés olyan hosszan kipróbált jó gyakorlat van, mint ami mondjuk már a környezetvédelemben köszönhetően például az EU-s csatlakozás utáni jogszabálydömpingnek, az már alapvetően értelmezhető, érthető, és mindenki számára akár alkalmazható is lehet. Itt keresjük a jó gyakorlatokat még.
Mik azok a kockázatok, amiket rejt például egy vállalat számára, hogyha nem foglalkozik ezekkel a pszichoszociális kockázatokkal, és a vállalat irányításhoz, vagy inkább a szociális kérdésekhez tartozik ez inkább?
Én azt gondolom, hogy minden terület, ami egyfajta ilyen támogató terület, sőt azt mondhatom, hogy egyfajta paradigmaváltás, az a vállalatvezetéstől kell, hogy induljon. Tehát az lehet, hogy majd az organigramba esetleg ennek a szakmai felelőse az nem a vállalatirányítás lesz, de alapvetően az, hogy az eddigi status quo-t megkérdőjelezve egy új gyakorlatot léptessünk életbe, történetesen azt, hogy a vállalatvezetők, a munkavállalók mentális egészségéért is felelnek, nem csak a fizikai biztonságáért, ami mondjuk esetleg a klasszikus munkavédelemben már tetten érhető. Ez mindenképpen a vállalatvezetésének a meggyőződéséből kell, hogy induljon.
Mik tartoznak egyébként ide, amikor azt mondjuk, hogy pszichoszociális kockázatok, tényezők, mit jelent egy vállalat életében a dolgozói jólét például?
Nem a masszázsfotelt és nem a gyümölcsnapot, az is szerintem nagyon fontos, de alapvetően az lehet, hogy elfedése a valós problémának. Amit mi alkalmazunk, az a koppenhágai kérdőív, és ott 7 dimenziót különböztet meg, a dimenziók alatt pedig különböző skálákat. Ilyen például a munka mennyisége, munkával való elvárások, a munkával való elégedettség, akár a vezetés minősége, hogyan tud delegálni a vezetőm, hogy áll rendelkezésre, van-e igazságosság például a szervezeten belül, hogy jelenik meg a bizalom, vagy éppen a bizalom hiánya. De ennek van egyébként egy nagyon komoly az erőszakkal, szekálással, zaklatással kapcsolatos panelje is. Összességében 6 dimenzió közepén áll a 7. maga, az az önbecsült egészségi állapot, ami az alvászavarokról, stresszről, kimerültségről, kiégésről árulkodhat. Ezek mint tulajdonképpen tünetei annak, hogy a munkavállaló nem tud megbirkózni az őt ért nyomással, feszültséggel, ami nem minden esetben egyébként a munkahelyjel hozható egyértelmű összefüggésbe, de az ember azért önmagában nem tud meghasonulni, tehát ez összességében mégiscsak a munkahelyre is kihatással lesz.
Na jó, de erre mondhatja egyébként azt egy vállalatvezető, hogy de én nem vagyok pszichológus, meg nem tudom, nem vagyok mentálhigiénés szakember, hogy azzal foglalkozzak, hogy egyébként a dolgozómnak milyen egyéb problémái vannak ahhoz, hogy jól tudja teljesíteni a feladatait. Szóval, hogy nem esünk át egy kicsit a ló túloldalára ezzel, hogy annyira próbálunk megfelelni az ESG kötelezettségeknek, egy csomó minden feltételnek, és itt most kifejezetten ebben a beszélgetésünkben a fókuszt a szociális kérdésekre és a mentális egészségre helyezzük, mert a HR-nek ez egy nagyon fontos területe. Szóval, hogy itt azért lehet, hogy hátradőlnek a vállalatvezetők, és azt mondja, hagyjatok már engem ezzel.
Jogosan. Abban a tekintetben jogosan, hogy nyilván ez egy olyan téma, amiről keveset beszélünk, és talán kevésbé ismert is. És aztán kapcsolódnak is hozzá mindenféle olyan prekoncepciók, amiket valószínűleg szintén szükséges lenne egy kicsit lebontani. A pszichoszociális kockázatok kapcsán, illetve az egyének a válaszai kapcsán, akár a stresszre adott válaszai kapcsán, ugye van Buda Béla, aki közösségi mentálhigiénét kutatta, azt mondta, hogy nagyban függ az egyének a szociokulturális hátterétől, hogy ő a stresszre milyen választ ad. Tehát az, hogy valaki mondjuk alkohollal oldja a feszültséget, az sokkal inkább származtatható az ő stresszoldó eszköztárából, sem mint abból, hogy ez feltétlenül a munkai megterelésre adott válasz. Tehát, hogy lehet, hogy ő ezt látta, lehet, hogy ő ezt ismeri, mint stresszoldó megoldást. Hát ilyen tekintetben a vállalatvezetőknek talán lehet, hogy az egy feladata, hogy mondjuk észlelje, esetleg utat mutasson mondjuk abban a tekintetben, hogy a stressz oldására milyen megoldások kínálkoznak. Pont a múlt héten voltam egyébként egy gyorsétterem láncnál, ahol nagyon progresszíven azzal foglalkoznak, hogy a munkavállalóknak a megterhelését hogyan lehet egyéni az egészségük védelme és a lelkük védelmére fordított gyakorlatokkal javítani. Tehát, hogy azért ez most már nagyon itt van, és munkáltatóknak körülbelül a 35%-a úgy nyilatkozik önbevallás alapján, hogy ő valamiféle mentálhigiénés segítséget a munkavállalóknak ad. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez a munkahely feladata-e, milyen mértékben a feladata a munkahelynek. Ha már az ESG-t ugye szóba hoztad, ott az is a magyar ESG kérdőívben ott van kérdésként, hogy nyújt-e a munkahely például krízisben támogatást a munkavállalónak. És én csak egy kérdést teszek fel. Hány olyan ember van, akinek az egyedüli közösség a munkahelyi közösség? Mert dolgozik és hazamegy, és mondjuk elszigetelten éli az életét. És ilyen esetben ki lesz az, aki észreveszi, hogy az adott kollega bajban van, vagy ő vele történt valami?
Igen, és amikor mondjuk döntenek az ő sorsáról, adott esetben egy létszámleépítésnél, vagy nem megfelelően végzi a munkáját, és szeretnének megválni tőle, akkor azért például az ilyen dolgokat érdemes mérlegelni, hogy kinek a kezét engedjük el, és mikor, és milyen állapotban. Egy saját történet az én részemről is. Dolgoztam egy olyan helyen a COVID ideje alatt, ahol ez egy komoly mérlegelési potenciál volt egy cégnél, egy vendéglátóipari cégnél, kinek a kezét engedjük el, mert ha őt elengedjük, akkor biztos, hogy elindul lefelé a lejtőn. Ugye vendéglátóban nem kell különösebben mondanom, hogy azért vannak olyan kollégák, akik bizonyos függőségekkel küzdenek, és erről tudtak a vezetők, és ezt a szempontot figyelembe vették, hogy hogyan tudják az ő életét valamilyen formában, kordában tartani, pusztán ettől, hogy megtartja a munkahelyét.
Sok esetben most sokszor esik, és nekem ez nagyon örömteli a KKV-król és a KKV-k versenyképességéről, illetve talán most egy picit nagyobb figyelem irányul rájuk. Egy KKV esetében mondjuk teszem azt, mondjuk nálunk 20-25-en dolgozunk, én azért tudom a gyerekek nevét, meg úgy nagyjából úgy értjük, sejtjük, hogy ki milyen élethelyzetben van, és nagyon sok olyan jó tapasztalatot látok egyébként magam körül KKV-kból, ahol, de nagy vállalatoknál is sok esetben, ahol azért egy bizonyos kör tudja, hogy a másik miben van. És tudom, hogy ez a világ már nem arról szól, hogy 40-45 évet egy helyen dolgozunk le, de most eljátszunk a gondolattal, tehát azért a felnőtt élet alatt hány olyan krízissel szembesül egy munkavállaló, ami önhibáján kívül történik, és amire nem lehet felkészülni. Ennek ugye vannak olyan krízisek, ami az élet útból adódik, akár mondjuk, amikor megszületik a gyerek, még ha apuka akkor is, hát nyilván az is megterhelő, amikor kirepül a gyerek, amikor eljön az életközép és annak a válsága, amikor nyugdíj előtt állunk. Ezek mind olyan normatív krízisek, amivel majdnem mindannyian szembesülünk. És aztán, hát ugye történhetnek még olyanok is, amikre meg nem lehet felkészülni, egy váratlan haláleset, vagy éppen a munkahelynek az elvesztése, ezek mind nem normál üzemmódot jelentenek egy munkavállaló szempontjából. Attól ő még lehet rendkívül értékes munkavállaló, hogy abban az életszakaszban ő esetleg nem úgy teljesít, vagy nem nem tud, nem képes úgy teljesíteni, ahogy egyébként az elvárható lenne.
Miért éri meg egy vállalatnak így gondolkodnia? Tehát miért nem mondja azt, hogy jó, persze, ami nagyon kötelező, annak megfelelek, de nem feltétlenül kell nekem annyira mélyen beleásnom magam az ilyen kérdésekbe, hogy én legyek a leggondoskodóbb ilyen tekintetben, hogy milyen mentális vagy pszichés állapotban vannak a munkatársaim, hát hiszen holnap felveszek egy másikat. Szóval, hogy miért kell erre annyira fókuszálni, és ez tényleg hogyan kapcsolódik be egy vállalatnak az értékébe, zárójelbe teszem hozzá az ESG értékébe.
Alapvetően a generális megoldásokban nem hiszek, bármiről is legyen szó, tehát akár környezetvédelemben, most az elektromobilitásról, vagy akár mondjuk a társadalmi lábat illetően a generális megoldásokról, ugye emlegettem már itt a gyümölcsnapot, meg a masszázsfotelt. Én abban hiszek, hogy igazából meg kell nézni, hogy hol tart a vállalat, tehát megmérni, és már említettem ezt a pszichoszociális kockázatértékelési módszertan, de nem csak ez az egyfajta létezik, nem csak a koppenhágai kérdőív, hanem van egy jó pár ilyen módszertan még. Megmérni azt, hogy egyáltalán hol tartunk. Vannak olyan szervezeti egységek, ahol még van puffer, meg ahol nem olyan rossz a helyzet, és van, ahol mondjuk a munkatempó, a munkamagánélet egyensúlya, a kiégés, az egy sokkal veszélyesebb és veszélyeztetőbb tényezőként jelenik meg. Tehát én azt javaslom a legtöbb vállalatnak, hogy nézze meg, hogy hol tart, tartson egy tükröt önmaga felé, és aztán kezdjen el stratégiát alkotni, sem mint az, hogy a stratégia megelőzze mindezt a visszamérést. És hogyha ez megtörténik, akkor nyilván lehet személyre szabottan kínálni azokat a megoldásokat, ez sokkal munkásabb, mint kirakni pár tál gyümölcsöt, ezt teljes mértékben aláírom, de hogyha az a cél, hogy megtartsam a jó kollégákat, őket ösztönözzem, a legjobb teljesítményre, kreativitásra buzdítsam, és abból mondjuk egy jobb vállalati érték jöjjön ki, akkor mindenképpen érdemes ezzel hosszabb időt és szisztematikusan foglalkozni.
A motivációk között sok esetben ott volt még akár néhány évvel ezelőtt is a home office-nak a lehetősége. Mindenki szeretne rugalmas munkahelyen, rugalmas időben dolgozni, azaz a home office-ban dolgozni, de ahogy azt gondolom távolodunk a COVID időszaktól, egyre megváltozó a home office-nak a megítélése, és nem is feltétlenül támogatott. Miért lehet ez így?
Hát erre egy történetet elmesélek, mielőtt válaszolnék. Egy pár hónappal ezelőtt volt egy nagy szabású rendezvény, a Magyar Nemzeti Bank adott ennek helyszínt, egyébként társadalmi tőke fontossága volt a téma, és ott volt egy váltvezetői kerekasztal beszélgetés, ahol az egyik vezető elmondta, hogy hát ők nagyon jó munkahely, mert amikor a főkönyvelő azt mondta, hogy ő leköltözne Szolnokra, akkor ők ezzel nem azt válaszolták, hogy jó, hát akkor bocsánat, de nem tudunk téged a jövőben foglalkoztatni, hanem mondtuk neki, hogy akkor legyen akkor 100%-os home office. És tehát mondta, hogy ők igazából fantasztikus cég, mert ugye nagyon rugalmasan álltak ehhez hozzá. És én csak annyit kérdeztem tőle, hogy illetve említettem neki, hogy azt én értem, hogy nektek ebben mi a deal, mert hogy itt akkor nem kell egy új embert keresni, meg betanítani, de vajon az ő munkaerőpiaci értéke 5 év múlva hol fog állni a mostanihoz képest, hogyha ő nem jár be egy közösségbe, és elszigetelten tulajdonképpen azokban a munka folyamatokban dolgozik csak, amit az elmúlt 5 évben is csinált. És azt hiszem, hogy ez talán a home office-nak az egyik veszélye, azzal együtt, hogy nyilván vannak életszakaszok, élethelyzetek, amikor ennek helye lehet, meg a rugalmasságnak azt gondolom helye lehet, és szükségszerű is, például ugye a kisgyerekes anyákról beszéltünk már, tehát az ő esetükben egy 6 órás munkarend, egy hibrid home office-szal, egy teljesen jól összeegyeztethető működési mód a munkahelyükkel és a családjukkal, nem kell meghasonulni. Ugyanakkor, amikor valaki a szomszéd kerületből 25 évesen gyermektelenül úgy jelentkezik hozzánk, hogy akkor 2 vagy 3 nap home office van, akkor igazából mindig felmerül a kérdés, hogy ő mit is szeretne a következő 40 évben csinálni.
Szerintem az a generáció, akire utaz, szerintem is tudja. Tehát, hogy így...
Én simán elképzelem, hogy élethosszígtartó tanulás, és ezt alá is írom, de aki kimarad a munkahelyről, az lemarad számos olyan zicserről, ami a fejlődésről szól. Sőt, teljesen őszintén, ha nincs szem előtt, nem merek rá projektet bízni, nem fogom újdonságokkal megkeresni. Valószínűleg az előléptetésnél sem ő lesz az első ember, aki eszembe jut, hogy akkor neki esetleg egy nagyobb felelősséget, és ehhez mérten egy nagyobb bért vagy csomagot fogok majd kínálni.
Elképzelhetőnek tartod, hogy eljön az az idő 1-1,5 év múlva, amikor a home office egy ugyanolyan luxus dolog lesz, mint ahogy mondjuk a COVID előtt volt? És kivezetődik a munkaerőpiacról?
Hú, ebben nem biztos, hogy én vagyok a leghitelesebb forrás, inkább csak azt gondolom, hogyha szeretnénk versenyképesek maradni, és azt a versenyképességi hátrányt leküzdeni, amivel mondjuk a környező országokhoz képest Magyarország sajnos együtt kell, hogy éljen, ahhoz erőfeszítésekre lesz szükség. Mindenkinek egyén szinten is, tehát ezt nem delegálhatjuk minden esetben a vállalatoknak a nyakába, hogy ő legyen az, aki majd a hatékonyságot meghozza. Itt egyéni vállalásokra is szükség lesz, és ennek fényében érdemes talán annak a munkaerőpiacra lépő generációnak átgondolni a home office-szal kapcsolatos elképzeléseit. Valamikor bele kell tenni az energiát. Vagy az életszakasz elején, és akkor utána lehet egy kicsit könnyebb, a végén talán azért nehezebb, mert ott már több szereppel kell majd összeegyeztetni, meg talán a fizikai korlátok is nagyobbak. De anélkül, hogy valaki ebbe bele tenne energiát, valószínűleg a versenyképesség mint olyan, meg a munkaerőpiaci értéke, akár az egyénnek, az nem tud együttműködni.
A másik nagyon fontos, ugye most itt erősen arra tettük a fókuszt, hogy a vállalat mit tehet a mentális és pszichés egészségünkért, de mi, mint munkavállalók, mit tudunk megtenni? A munka, magánélet, egyensúly, a különböző mindfulness tréningek, és nem tudom, önfejlesztés és egyebek. Szerinted ezek mennyire tudnak hozzáadott értéket adni, és mennyire tudják fejleszteni mondjuk azokat a soft skilleket, amiket egyébként a munkaerőpiacon nem feltétlenül elsődleges értékként jelenítünk meg, de sok esetben nem pozíciót és tudást, hanem pozíciót és embert keresünk, tehát hogy valamilyen olyan egyéb érzékkel rendelkező kollégát, akinek nem biztos, hogy 100%-os a szakmai tudása, mert egyébként, hogyha jók a soft skill-ei, azokba beletanulhat, hanem adott esetben olyat, aki az önbecsülésével, önértékelésével rendben van. Vajon mennyire vagyunk ebben motiváltak, hogy ezt megvalósítsuk? Tehát amikor nem a vállalat tesz értem, hanem én teszek magamért.
A mona tekintetben vagyunk talán nehéz helyzetben, hogy itt egymásra rakódó különböző krízisek sorozatainak a részesei vagyunk, és ez nagyon komoly belső tartalékra van szükség, hogy ezt az egyén a helyén tudja kezelni. Teszem azt például akkor is, amikor mondjuk egy mainstream portál címlapján az egyik nap atom fenyegetettségről, a másik nap esetleg egy aszteroidáról, a harmadik napon
a világ végéről.
Igen, tehát, hogy amikor kizárni ezeket a zavaró tényezőket. Ez kell egyfajta önismeret, meg kell egyfajta olyan tudatosság is, hogy azt mondom, hogy a hírfolyam pörgetése helyett, ami egy teljesen nonproduktív, sok esetben még akár irigységet keltő tevékenység is lehet, leteszem, tehát észlelem azt, hogy rossz, kártékony gyakorlatokat üzök minden nap, vagy éppen hobbit, és esetleg alternatívákat keresni. Hát ugye a mentálhigiénében azt mondják, hogy a legerősebb segítség ilyenkor a sport, tehát aki mondjuk esetleg valami gödörbe kerül, vagy éppen szorongással küzd, a fizikai aktivitás az az elsődleges, ami segítségére tud lenni. Ugyanígy akár a társas együttlét, a társas kapcsolatok. Tehát egyszerűbb megnézni egy sorozatot este, mint fölöltözni és beülni egy sörre, vagy főzni egy könnyű vacsorát a barátoknak, nyilván aláírom, de hogy önmagában a minőségi együttlét, az valószínűleg hosszú távon sokkal inkább egyfajta ilyen szupportív és megóvó támogatást tud jelenteni egy közösség vagy egy egyén számára, mint az, hogyha mondjuk a 20. sorozatot is megnézte, vagy éppenséggel olvasta az 50. gazdasági hírt is, ami szembe jött.
Közösségben való sportolás, az szerintem elképesztően jó hatékonysággal van a munkára is.
Abszolút. Hát én a zene felé vagyok elköteleződve, tehát bármi, ami zene, akár hallgatva, akár művelve, én 3,5 évvel ezelőtt levittem a gyerekeimet dobolni. Aztán ott ragadtam, és nekem ez az aktivitás az, ami teljesen ki tud szakítani.
Te dobolsz?
Igen.
Ez zseniális.
Valami kellett, és akkor úgy éreztem, hogy ebben úgy otthon tudok lenni. Tehát ez olyan, hogy hát a konditeremben nem biztos, hogy lejutok, most már igen, de volt évekig, már nincs rá időm, de a dobolni azért oda el tudtam menni, úgyhogy ez is talán valószínűleg ott van benne, hogy megtalálni mindenkinek azt, amiben az örömét leli. Nem azt, ami jól mutat az Instán, meg nem azt, amit a barátom is csinál, és én ebben jobbat, hanem ami az enyém. És akkor itt jön a mentális egészségnél talán az önismeret. A fiatal felnőttek, vagy azok, akik most lépnek a munkaerőpiacra, szerintem sokkal inkább tudatosak, mint akár mondjuk a mi generációnk. Több forrásuk van, több helyen tudnak ehhez hozzáférni. Az nem jelenti azt, hogy egyébként jobb mentális állapotban vannak, mint mondjuk a középkorúak, de ettől függetlenül nekik több lehetőségük van már tudatosan ez irányban az ismereteiket bővíteni.
Hogyha most úgy ránézünk a piacra, és az eddigi, akár most a 2024-es év vége felé közeledve, megnézve azokat a tapasztalataidat, amik akár csak ebben az évben felmerültek, mit tudsz mondani ezzel kapcsolatban? Hol tartunk mi most a pszichoszociális tényezők kezelésében és a vállalatvezetés irányítás összefüggésében?
Hát alapvetően a gazdasági körülmények paradox módon ráirányítják a társadalmi problémákra a vezetők figyelmét is. és a másik oldal ugye a munkavállalóknak az igénye is valahol ezért megmutatkozik ebben. Én látok egyfajta olyan tendenciát, hogy van egy tudatos elmozdulás ebben, hogy a vállalatok ezzel szeretnének foglalkozni. Ebben az ESG nyilvánvalóan egy ösztönző, de a másik oldalról pedig talán egyre több vállalatvezetőnek leesik a tantusz, hogy nélkülük ezt senki nem fogja megoldani, ebben neki kulcs szerepük van.
Nagy Grétával, a Dandelion Group ügyvezetőjével Nyúl Zsuzsa beszélgetett. Most pici szünet, aztán pedig továbbra is fenntarthatóság lesz a téma, maradjanak.